Kedves táborozók, szeretettel köszöntök mindenkit, kedves vendégeinket is, akik eljöttek ezen a napon együtt ünnepelni ezt a szép szombatot ebben a megújult sátorban, hiszen most láttátok, hogy nem az a vakító fehérség, hanem meleg színek ragyognak ránk, és olyan jó volt látni, illetve hallani az együttest, ahogy áthatott benneteket is ez a fény, de lelki értelemben is, hiszen a szép zenének óriási hatása van a lélekre, és beszéltünk ezen a héten az alkotó erőről, a teremtő erőről, ami a természetben, az igében, a zenében, és annyi mindenben megnyilatkozik. Szokásomhoz híven először a gyermekekhez szeretnék szólni. Látok jó néhány gyermekarcot, kérlek benneteket, most figyeljetek rám, hiszen egy történetet szeretnék elmondani, és ennek kapcsán egy igét a szívetekbe vésni, amit, hogyha megjegyeztek, egy életen keresztül segít benneteket. Nemrégen Körmenden voltam egy családnál, együtt reggeliztünk, beszélgettünk, ott volt egy 8 éves kislány, az elsőt járta éppen, illetve hát azt most már végzett, az első osztályt, és reggelinél beszélgettünk, és elmesélt egy történetet. Az iskolában az engő ABC-t tanulták. Biztosan ismeritek talán ezt a kis könyvet, de van róla egy diavetítés, illetve verset, van róla egy diavetítés, és nagyon megszerette ezt az anyagot ez a kislány, és örült, hogy tanulják, hiszen otthon a diavetítésben már látta ezt az anyagot, és amikor hazament a szüleihez, mondta, hogy olyan jó lenne este megint megnézni ezt a diafilmet. A szülei örömmel beleegyeztek, rendben, így lesz. Megvolt a vacsora, közeledett az este, és elővették a diadobozt, ilyen nagy papírdoboz, sok-sok dia volt benne ilyen dobozban, mint egy 30-35 diatekercs, és hát keresték. Megtalálták azt a dobozt, de nem volt benne a film. Hova tűnt? Keresték máshol is. Talán leesett valahová, az ágy alatt, az asztal alatt. Az egész család nekiállt a szobában kutatni, keresni, mintegy 3-4 óra ezzel telt el, hogy keresték a filmet, és egyre inkább szomorúak lettek, egyre jobban rájuk nehezedett egy ilyen mély bánat. A kislány majdnem elsírta magát, hát nem nézhetem meg ma este a filmet. Egyszer csak az jutott eszébe, imádkozzunk. Imádkozzunk, mondta a szüleinek. A szülei is megdöbbentek, mert hívő emberek voltak, hogy valahogy ez pont nem jutott eszükbe. És kérdezte az édesanyja, hogy hát ki imádkozzon. Csend, és azt mondta végül, hát neked jutott eszembe, kislányom. Petrának hívták ezt a kislányt. Hát imádkozz te. Imádkozott, kérte a jó Istentől, hogy segítsen, úgy szeretné megnézni ezt a filmet. És az egész család, mikor felkelt az imából, ámen után, akkor gondolkodtak, hogy mit tegyenek, és az édesanyja azt mondta, hogy hát talán a leglogikusabb az lenne, hogyha még egyszer megnéznünk ezt a ezt a dobozt, és kiöntötték a filmeket az ágyra, és hát gondolták, hogy elkezdik keresni. A kislány benyúlt a halom közepébe, kivette egy tárat, egy ilyen kis dobozt, nem az volt ráírva, hogy Zengő ABC, de kinyitotta, kihúzta belőle a filmeket, kettő volt benne, és amit kihújtott, az volt az Zengő ABC. Na vajon gondoljátok-e, gyerekek, hogy milyen igét akarok én nektek a szívetekbe vésni? Mit gondoltok? Nagy kérdés, ugye? Istennek, Jézusnak figyelme van a ti szükségleteitekre. Neki fontos a ti életetek és minden vágyatok, ami nem ellenkezik az ő szeretetével, igényével, az ő törvényével. Fontos, hogy az életeteket örömtelévé tegye, betöltse a szükségeiteket. És a hegyi beszédben mondta Jézus, keressetek és találtok, kérjetek és kaptok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, azt talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ez a kislány bízott Istenben. A hitével tekintett rá, és kérte a segítségét, és a Jóisten megsegítette őt. Tegyétek ti is ezt. Bármilyen helyzetben, amikor valami szükségben vagytok, valami kívánságotok támad, ma nem biztos, hogy a csokoládé után, mert az nem biztos, hogy egyezik a Jóisten akaratával, illetve én biztosan tudom nektek elmondani, hogy nem egyezik az akaratával, mert csak az egészséges ételek fogyasztása egyezik az akaratával, de őtőle bátran kérhettek minden olyat, ami az ő szeretetével, törvényével megegyezik, és a ti boldogságotokat szolgálja. Ő nem tartja vissza. Legyen bizalmatok a Jóisten iránt, és ne feledjétek, aki kér, mind kap. Mert a kérő gyermeket Isten megáldja, és azt látja rajta, hogy hisz Istenben, bízik benne. Köszönöm a figyelmeteket. Kedves táborozók, az utolsó napunkon, ezen a szép napon a legfontosabb téma, a bizalom Istenben, a lelki nyugalom témája kerül előtérbe. Ez az az alapelv, az a törvény, lelki gyógymód, ami a leginkább hatásos, a gyökereinkig hatol, és az egész lényünket betölti. Erről szólt ez a hét. Ezt próbáltuk kibontani, néhány színben megmutatni, ennek a teljességét, hát persze ez reménytelen vállalkozás, mert ennek olyan mélysége van, hogy az kimeríthetetlen. Ez a törvény, ez az alapelv, ami az Isten szeretetével kapcsolatos, az egész világ mindenségben uralkodó elv, és a végtelenség korszakain keresztül is kimeríthetetlen. De amit itt a földön felfogunk ebből, az végtelenül hatásos az életünkre nézve. Gyógyerő, bizalom Istenben, lelki nyugalom, hatalmas ajándék. Azért is gondoltam, hogy erről szólunk ezen a napon, mert ahogy járom az előadásokat, illetve járjuk előadásainkat munkatársaimmal, feleségemmel, újra és újra azzal a jelenséggel találkozunk, hogy a vendégeink, a hallgatóink leginkább egy kérdés körül érdeklődnek tőlünk. Mindig ugyanazt a kérdést teszik fel, csak millió változatban. Hogy milyen az Isten? A kérdéseik azt tükrözik, hogy Isten nem igazságos. Hogy az Isten nem jó. Miért engedi meg ezt vagy azt? Miért így van ez vala az? Ebből pedig azt a következtetést tudtam levonni, hogy az emberek nem bíznak Istenben. Nem hisznek benne igazán. Nem tudják elhinni, hogy Isten a szeretet. De nem csak olyan embereknél tapasztaltam ezt a jelenséget, akik érdeklődnek, kutatnak és keresnek, talán először találkoznak a Biblia világával, az Isten üzenetével, hanem hívő embereknél is tapasztaltam, akik már tanulmányozzák az igét. Újra és újra az élethelyzetek, a saját életük gondjai, problémái, nehézségei feltámasztják azt a kérdést, hogy Isten a szeretet? Tényleg ez a szeretet? Miért teszi ezt velem? Miért engedi ezt meg? De tovább megyek, én magam is, magamon is tapasztaltam. Amikor félelmek, bizonytalanságok, aggodalmak törnek rám, akkor a mélyre tekintettem a félelmeknek, és rádöbbentem, hogy bizalmatlanság van a háttérben Isten iránt. Azért is gondoltam, hogy ezt a kérdést át kell gondolnom. Miért van ez? Most már csak időnként, de nagyon bízom benne, hogy majd teljesen eltűnik az életemből, úgy, ahogy a tiétekből is. Miért van az, hogy Isten iránti bizalmunk olyan gyenge, olyan törékeny? Miért van az, hogy könnyen helyet adunk a búnak, a gondnak, az aggodalomnak, a félelemnek? Ezek mind bizalmatlanságok Isten iránt. Azt olvashatjuk a Krisztushoz vezető lépések című könyvünk egyik mondata így szól, hogy ha mi elhinnénk, igazán elhinnénk, hogy Isten a szeretet, hogy minden gondunkat átveszi, ha átadjuk, hogy minden problémáinkat megoldja, ha a kezébe tesszük, akkor az összes szükségtelen aggodalmunk megszűnne, és olyan békét élveznénk, amit régóta nélkülözünk. Ezért kell erről beszélni. Továbbá azért is, mert én is gondolkodtam, meg egy sokatokkal beszélgettünk a táborban, hogy vajon mi a kereszténység lényege, mi a kereszténység evangélium hirdetésének a központi magva, az üzenete. Hát mi más lenne, ha nem az, hogy Isten a szeretet, hogy téged szeret az Isten. Ez a dolog központja. Nem az, hogy Istennek törvénye van, nem az, hogy vannak rendeletei, nem az, hogy van valami más fontos szempont, hogy egészségügyi üzenet. Ezek mind fontosak a maguk helyén. De ha nincs meg az alapja, a gyökere, a szilárd fundamentuma az Isten szeretetnek az életünkben, akkor mindez csak betű, ami öl és nem hat igazán. A központi maga az, hogy Isten a szeretet. Hogy Isten szeret téged, és engem is. És mindenkit szeret. Erre épül minden. Ezért is tartom fontosnak, hogy beszéljünk erről. Azt is elgondolkodtatott, hogy a végidő egyházának írt levélben, a laodiceai levélben egy furcsa vakságról van szó, egy látásmód zavarról, ami az embereknek ebben a korszakban, amiben élünk, a látásmódját megzavarja. Nem hiszik el, hogy Isten a szeretet. Gyakorolni kell a hitet. Felkínálja Krisztus a tűzben megpróbált aranyat, hogy hidd el. És a mai együttlétünk, a mai igeszolgálat erről szól, hogy Isten szereti az embert. Isten szeretete az ember iránt. Hónapok óta, talán fél éve is napi szinten foglalkozhat ez a kérdés. Nagyon sok mindenkivel beszélgettem erről, igehirdetéseket is tartottam, és nem tudok megnyugodni, nem is akarok e témában, állandóan foglalkoztat. És amikor foglalkozom ezzel a kérdéssel, akkor újra és újra egy fejezet, egy oldalnyi fejezet kerül a kezembe, a Krisztushoz vezető lépések című könyvünk legelső fejezete, amiben én olyan tökéletes összefoglalását láttam ennek a leírásának, hogy ez alapján ezt néhányszor idézve szeretnék erről beszélni. Mivel én magam számára egy lapon így összehajtva kísér engem, mindig elteszem a táskámba, gondoltam, hogy talán, ha kedvet kaptok, ti is megtehetitek ezt, hogy lefénymásoltam, ide tettem a székre előre, hogyha mindannyian elvehetitek, van bőségesen ezt a lapot, hogyha szeretnétek ti is tanulmányozni, hogy milyen az Isten szeretete. Hogy mi a gyökere az Isten szeretetének, és mi a lombkoronája. Hogyan bomlik ki előttünk ez a szeretet. Az első, amit szeretnék megemlíteni, és ez a fejezet is így kezdődik, hogy a természet és a kinyilatkoztatás bizonyságot tesznek Isten szeretetéről. Itt kint voltunk a természetben, nagyon sok élményt átéltünk, sokat beszéltünk róla. Nem lehet kimeríteni ezt a témát. Ez a téma kimeríthetetlen, mert az Isten szeretetét tükrözi a természet, és érdemes ebből a szempontból kutatni és keresni, hogy hogyan tükrözi Isten szeretetét. Ebben a fejezetben van egy kifejezés, hogy valamennyi élő szükségletéhez bámulatosan alkalmazkodik és illeszkedik a természet. A Teremtő így alkotta meg. A gondviselő szeretete így olvasható ki a természetből. Egy madár, egy tyúkanyó, amikor ugye kikölti a kicsinyeit, a kis csibék lerázzák magukról a tojáshéjat, és rögtön csipogva, örömmel elindulnak, jönnek, mennek, csipognak, csipegetnek, és ha az anyjuk eltűnne, akkor is tudnának megélni. Az Isten gondoskodik róluk. De nem csak a madaraknál, az állatoknál, hanem az embernél is így van. Isten gondoskodik rólunk, bár mi már eléggé elszakadtunk a természetről. Nekünk már tanulni kell ezt. De régen, egészen a vízözön utánig, Ábrahámig nem volt kinyilatkoztatás, hanem az emberek a természetből értették meg Isten üzenetét, azt, hogy Isten a szeretet. Én amikor a Bibliát tanulmányoztam, akkor hasonló törvényszerűséget fedeztem fel benne, mint az egyik legjobb kommentárban, amit én olvastam. Ellen Goodwardnak van egy ötkötetes sorozata, a Korszakok nyomában sorozat, ami a teremtéstől az újjáteremtésig feszül, és ennek a legelső és legutolsó mondatát, amikor olvastam, megdöbbentem. Mert a legelső és a legutolsó mondat is ugyanazt a gondolatot fejezi ki. A Pátriárkok és Proféták című könyv így kezdődik. Isten a szeretet. Ez így volt, így van, és mindig is így lesz. Isten a szeretet. És azt is mondja hozzátéve, hogy a nagy küzdelem minden mozzanatában Isten minden cselekedete szeretetből fakad. Hát itt már feltehetném a kérdést, elhisszük-e ezt? Mert ebben a nagy küzdelemben van betegség, van halál, van szenvedés, van katasztrófa és szerencsétlenség. Talán ez is. Csak a kérdést felteszem. De elgondolkodtató. És tudjátok, hogy zárul az utolsó könyv? Utolsó néhány mondata így szól. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át, élők és élettelenek, a legparányibb atomtól, a legnagyobb csillagig, tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet. Az atomtól a legnagyobb csillagig. Mi a köztes területen voltunk ezen a héten, a Zemplén-hegységben, itt Bozsván. Itt is a kinézőnk, nem tudom, de látok, hogy hat rám, rendkívüli mértékben hat a szép zöld lombozat, a gyep, a gyönyörű ciprusok, a szép nyugodt természet, a növények világa, a virágok világa, a hegyek, a távlatok. Mindez tükrözi Isten szeretetét. Elhisszük ezt? Tudjuk olvasni a természet könyvét? Pláton azt mondta, hogy a természet Istennek az emberhez intézett levele. Itt most olvashattuk. Öntudatlanul is hatott ránk, érezzük a közérzetünkön. De tudatosan is hatott ránk, mert ki is mondtuk, és kerestük is a szempontokat. Ez csodálatos ajándék volt. És ebben a fejezetben még azt is mondja Ellen White, hogy a minden fakadó bimbó, minden sarjadó fűszál vallja, Isten a szeretet. A madarak boldog énekükkel, a finom színárnyalatú, remekmívű virágok kellemes illatukkal töltik be a levegőt, azután az erdő fenséges fái gazdag élő zöld lombozatukkal. Mindezek Istenünk szeretetteljes atyai gondviseléséről tanúskodnak. Azt hirdetik, hogy ő boldoggá akarja tenni teremtményeit. A természetben kint a kápráztató ellentétnek és az egymásba olvadó harmóniának a valóságát szemlélhetjük, és azt írja a szerző, úgy gondolom nem téved, hogy mindez azt a célt szolgálja, hogy bennünket Isten boldoggá tegyen. Kedves táborozók, hagyjuk ezt. Ne álljunk ellen. Adjuk át magunkat Isten szeretetének, és a természetet szemlélve, így kutatva, olvasva alapjait, fedezzük fel Isten szeretetét. Tudom, hogy tompa a látásunk, elszakadtunk, városokban élünk, településeken, de ha kimegyünk, Jézus minden nap megtette, hajnalban és este, lenyugvó csendben, a legjobban ott tudta az Atya jelenlétét megragadni a természetben. De ezentúl a Szentírás is kinyilatkoztatja Isten jellemét, hogy ő a szeretet. Talán sokan olvastuk már, és sokszor olvastuk, az egyik legközpontibb verse az Ószövetségnek, amikor Mózesnek megjelent az Úr, kérve Mózes az erősítést, Kérjük mi is az erősítést az Istentől, hogy tudjuk járni az élet útját, és amikor kérte, hogy mutassa meg az ő dicsőségét, akkor azt mondta Isten Mózesnek, elvonul előttem a te dicsőséged. És az Úr dicsőségét kiáltotta egy hang. Így szólt. Az Úr irgalmas, kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, irgalmas marad ezer ízig, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. És hozzáfűzhetném. De nem hagyja büntetlenül a bűnt. De még azt is önmagán bünteti meg. Jézus Krisztus önmagán büntette meg az igazságtalan cselekedeteket, a bűnt. És amikor ezt olvastam, ezt az igét, úgy elgondolkodtam, hogy hát miért mondja ennyiszer ki, hogy az Úr irgalmas, kegyelmes, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, irgalmas marad ezer ízig, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, vagy hétszer elmondja ugyanazt, csak más szavakkal. Miért? Hétszer elmondani. Hát amikor a Biblia ezt a módszert alkalmazza, akkor mindig arra gondolhatunk, hogy rendkívüli mértékben szükségünk van a megerősítésre, mert mi emberek ezt nem igazán hiszük el. Olyan fele más a hitünk, olyan gyarló, igen, igen, irgalmas, de akkor ez miért? Hát igen, igen, megbocsát, de hát az ember kételkedik. Pedig azt mondja a Biblia, ilyen az Isten. Azt mondja, hogy örökkévaló szeretettel szeret bennünket. Messzünnen is megjelentem néked. Ha messze vagy tőlem, akkor is megjelentem néked, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Ezért bocsátom rád az én irgalmasságomat. Minden élő lényre bocsátja Isten, rátok is az irgalmasságát. Isten csodálatos, kivált képvaló szeretettel szeret mindannyiunkat személy szerint, ezért teremtett meg bennünket. Neki fontos a mi lényünk, arcunk és egyéniségünk, pótolhatatlan, egyedi lények vagyunk, mindannyiunk számára utat készített, megváltási tervet készített, jó cselekedeteket, minden gondunkat, problémánkat előre megoldott, minden bűnünket előre elhordozott, minden problémánkat megoldott. Ha mi ezt elhisszük, egészen új életforma alakul ki a lényünkben. Egy mérhetetlen bizalom. Emlékszem egy idős nénire, bekerült a kórházba, vesélyét meg kellett műteni. Volt egy egészségügyi problémája, és ott a kórházban nem is volt fájdalma, első dolga az volt, hogy ott az emberekkel beszélgetett, segített mindenkin, és az végül az orvossal beszélgetett, és az orvos mondta neki, hogy nem értem, hogy kedves asszonyom, miért ilyen vidám mindig? Mi ez a derű az ön életében? Hát elmondta a hitvallomását. Végül aztán kiengedték a kórházból, nem volt különösebb képen semmi problémája, amikor megvizsgálták, és aztán gondolkodott azon, hogy hát miért kellett nekem ide bekerülnöm? Hát az orvosra olyan mély hatást gyakorolt ez a békesség, ez a derű, ez az öröm, ez a segítékészség, hogy elhívta magához a lakására. Több napra is, hogy tanulni akar tőle, hogy hogy gondolkodik. És elmondta ezt. Isten a szeretet. Hogy minden gondomat átveszi, és nincs miért aggódnom. Az egész életemet így éltem, és így is akarok meghalni. Mélységes bizalommal. Aztán haladunk tovább, és azt olvashatjuk itt ebben a fejezetben, hogy Isten az égen és földön megnyilatkozó számtalan jelével vonja magához szívünket az Úr. A természet műveivel és az emberi szív által ismert legmélyebb és leggyengédebb földi kötelékekkel önmagát akarja kinyilatkoztatni nékünk. A leggyengédebb földi kötelék az anya és a gyermek kapcsolat, a házasság, a szerelem. Ezek nagyon gyengéd földi köteléket, és Isten pontosan így mutatkozik be nekünk, mint édesapa, mint édesanya, mint szerelmes, mint házastárs, és szeretné velünk elhitetni, valahogy próbálja érzékeltetni velünk azt, hogy higgyétek el, én így, sőt, ennél messze jobban, ezerszer jobban szeretlek, mint az a személy, aki a földi létben a legtöbbet adta neked. Mert gondolj rám úgy, mint teremtőre, aki az anyamében már megalkottalak, és egész lényemmel figyeltelek és követtelek téged, és mit tehetett a kisgyermek, amikor megszületett? Mondhatta, hogy éhes vagyok, meg hogy fázom, meg hogy aludni szeretnék, Nem szólt ő egy szót se, csak sírt esetleg, és az édesanyja ott volt. És az édesanyja megelégítette az ő szükségét. És ez csodálatos örömmel tölti el az ember lényét, mert azt mondja Isten, hogy pontosan ilyen Isten szeretete. Előre szeret, amikor még mi ki se tudjuk fejezni azt, hogy ő jöjjön hozzánk. Ő már előre szeret bennünket. Érdemes ezt a szempontot is tudatosítanunk, és hallgassunk meg néhány gondolatot erről a szempontról, mert Isten ezen keresztül valami rendkívül fontos üzenetet szeretne nekünk közölni. Akkor majd, ha elment az eső, akkor fogjuk ezt felolvasni, addig mondom tovább. Jézus eljött a mennyből azért, hogy kinyilatkoztassa számunkra az Atya szeretetét. Amikor elmondta, közölte számunkra, hogy mi a küldetése, hallható? Hogy mi a küldetése, akkor ilyet olvashatunk róla, hogy az volt az ő küldetése, hogy az evangéliumot hirdesse, az evangélium az, amiről most beszélünk, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsa, a foglyoknak szabadulást hirdessen, és szabados bocsássa a lesújtottakat. Ez volt Jézus küldetésének a célja. A megnyugtatás, a lecsendesítés, az ő szeretetének a gyakorlati közvetítése. És így olvashatom itt a könyvben, szeretet, irgalmasság és együttérző részvét nyilatkozott meg élete minden tettében. Szíve együttérző rokonszemvel fordult az emberek felé. Magára vette természetünket, hogy megközelíthessen bennünket, és betölthesse szükségeinket. Jézus küldetésének az volt a célja, hogy a problémáinkat megoldja, a betegségeinket meggyógyítsa, a lelki nyomorúságainktól, megkötözöttségeinktől, rossz szokásainktól megszabadítson. Ki tudná ezt megtenni, ha nem egyedül ő a megváltó, aki az Atya szeretetét közvetíti számunkra, akinél kész a megoldás. És tudjátok, hogyan tette ezt? Nem akármilyen módon, nem ránk erőltető módon, szabadságunkat megsértő módon, hanem figyeljétek, mit olvasok. A legnagyobb tapintat, körültekintés és szívélyes figyelmesség jellemezte őt az emberekkel való érintkezése során. A legnagyobb tapintat, körültekintés és szívélyes figyelmesség. Mennyire vágyunk erre, nem? Hogy így bánjanak velünk. Én is emlékszem rá, amikor eljutottam az életemben ahhoz a ponthoz, hogy tudtam, hogy Isten mellett el kell köteleznem magamat, vagy elveszek. Nem mint a fenyegetésként éreztem volna magamon ezt, de nagyon sok kétely volt bennem, bizonytalanság, és abban a gimnáziumban, ahol tanítottam, teljesen más Bibliával ellentétes elvek voltak, és amikor megértettem ezt, hogy itt nekem nem lehet helyem, de nagyon szerettem a gyerekeket, nagyon szerettem tanítani, és mégis tudtam, hogy el kell jönnöm. És évekre húzódok szét ez a tapasztalat, úgyhogy mindig, amikor jöttem le a hegyről, Pannonhalmáról, és ott a hegy lábánál megálltam, visszanéztem a nagy épület együttesre, és arra gondoltam, hogy milyen jó itt tanítani. És a Jóisten várt egy évet, két évet, három évet. Minden évben úgy jöttem le a hegyről az utolsó tanítási napon, hogy milyen jó itt tanítani, de kár, hogy el kell hagynom. És a negyedik évben úgy jöttem le a hegyről, hogy visszanéztem, és azt mondtam magamban, milyen jó, hogy elmehetek innen. Most már nem akarok visszamenni tanítani. És ahogy hazafelé utaztam a buszon, arra gondoltam, hogy milyen tapintatos az Isten, milyen körültekintés, türelem jellemzi őt, hogy nem erőltetett rám semmit, hanem kivárta, négy évig várt, hogy bent a szívem mélyén megérlelődjön a meggyőződés, hogy hol az én helyem. És a gondoskodó szeretetével előkészítette egy új helyet. Nem volt olyan jó, mint a másik. De én tudtam, hogy akkor is ott a helyem. És abban a helyzetben is meg kell állnom a helyemet vele együtt karöltve. Kedves táborozók, a szeretetnek, amit Jézus gyakorol felénk, elkötelező ereje van. Nekünk is így kell szeretnünk. embertársainkat. Tőle kell nyernünk ezt a szeretetet. Tőle elvehetjük. És nem tart bennünket bizonytalanságban. A Szentírás világosan elmondja, hogy hogyan kell gyakorolnunk ezt a szeretetet. Ez nem elméleti szeretet. És már ezen a héten beszéltünk erről. Idéztem nektek ebből a könyvből, a Nagyorvos Lábnyomán című könyvből, amikor arról beszéltem, hogy Isten azt szeretné, hogy a gondolatainkat változtassuk meg, cseréljük ki. A rossz gondolkodásmód helyett a jó gondolkodásmódot válasszuk. És ez tudatos döntés, erkölcsi elkötelezésnek a következménye. Ez nem érzelem kérdés, hanem egy tudatos választás kérdése. Úgy nevezhetném ezt, hogy gondolatcsere. Ellen White azt írja, hogy gondolatmenetünk megváltoztatása céltudatos erőfeszítésbe kerül, de lehet változtatni. Boldogságunk a jelenlegi és eljövendő azon múlik, hogy kellemes dolgokra függesztjük-e tekintetünket. Forduljunk el a sötét képektől. Van miért hálát adnunk? Van miért dicsőítenünk az Istent? Van jó dolgokról való gondolkodási lehetőségünk? Igen, van. Én is emlékszem rá, amikor nem olyan régen, néhány hónappal ezelőtt voltam Balatonfüreden, Szilárdéknál, egy súlyos gond nyomasztott, és emlékszem rá, hogy gondoltam, hogy lemegyek hajnal a Balatonpartra, és elmondom a Jóistennek, megbeszélem vele ezt a problémámat. És hát leértem a partra, épp kelt fel a nap, gyönyörű volt. Hát adtam a Jóistennek, hogy milyen szép ez a nap felkelte. Aztán eszembe jutott a problémám, na mondom, de hát itt ez az én problémám. Rátekintettem a vízre, ott úsztak a kacsák és a hattyúk, harmóniában, nyugalomban és békében, olyan szép volt. A sima Balaton tükrén, jaj, de szép mondom, Istenem, köszönöm szépen ezt a gyönyörű látványt. Gyönyörködtem bennük. De eszembe jutott, hogy itt van az én problémám. Megyek tovább, akik jártok arra felé, tudjátok, hogy gyönyörű virágágyasok vannak, ragyogó színekben pompáztak, hát a szívemet megint felemelték. Ja, Istenem, mondom, de szépek ezek a virágok. És hálát adtam ezekért a virágokért. De mondtam magamba, de hát megint itt vannak ezek az én problémáim, amit el kell mondanom a Jóistennek. És ő azt sugallta nekem, ne azokkal foglalkozz. Adj hálát. Vedd észre, hogy mennyi mindent kaptál, mennyi jó vesz téged körül, milyen hálás lehetsz te, hogy most itt töltöd ezt a reggelt. És megfogadtam a tanácsát a Jóistennek, reggel órákon keresztül más se tettem, mint számba vettem, hogy miért adhatok hálát. Az életért, a szeretteimért, a barátokért, a szép természetért, az Isten igéjéért, a munkáért, a lehetőségekért, az egészségért, és csak soroltam, és rájöttem, hogy milyen gazdag vagyok. Az Isten végtelen gazdagságával körülvesz, de benneteket is ugyanígy. És azt a szót, azt az igét teljesítette be rajtam a Jóisten akkor, amit Ellen White ír itt ebben a fejezetben, a test és a lélek kölcsönhatása című fejezetben, a test és a lélek gyógyítására, a hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság. Így fogadjuk el Isten szeretetét. Legyünk hálásak azért a sok jóért, ami ad nekünk, és ez gyógyít. Cseréljük ki az akaratunkat, tanácsolja ebben a fejezetben. Hajtsunk végre akaratcserét. Hozzátársul a képzeletcsere. Így olvasom. Az akarat erejét nem értékeljük kellőképpen. Tartsuk ébren akaraterőnket, és irányítsuk helyesen. Ez élénkíti egész lényünket, és csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez. Nagy hatalom a gyógyításban is. Helyesen használva, szabályozva a képzeletünket, és döntő szerepe van a testi és lelki betegségekkel szembeni küzdelemben és győzelemben. Azt írja, emberek ezrei gyógyulhatnak meg, ha akarnak. Nagyon sok ember betegsége képzeletbeli. A képzelet csere, az akarat csere, a saját akaratunk helyett Krisztus akaratát fogadjuk el. A magunk emberi természetéből fakadó képzelgés, képzelet helyett a képzeletünket függesszük a jóra. Ezt minden édesanya önkéntesen, ösztönösen érzi, amikor a kisgyermek fél este lefekvéskor. Emlékszem, én gyerekkoromban a farkastól féltem, bár nem is láttam még farkast, de mindig azt mondtam az anyukámnak, anyu, félek a farkastól. Talán valami mesében olvastak nekem a farkasról, ugye? És az édesanyám mit tett? Mert már ugye gyerekkorunkban is jártunk le a Balatonra, akkor azt mondta az anyukám, de hát kisfiam, gondolj arra, milyen jó volt a Balatonba fürödni. Hogy sütött a nap, milyen jó volt ott kirándulni. Együtt voltunk szeretetben, erre gondolj. És én erre gondoltam. Ezt képzeltem el, és megnyugodtam, és jól aludtam. A Jóisten ugyanezt kéri tőlünk. Használjuk a képzeletünket, függesszük a tekintetünket jó dolgokra, az akaratunkat rendeljük Isten akarata alá, és helyesen gondolkodjunk. De tovább megy még ebben a fejezetben a szerző, és azt mondja, a szavainkat is gondoljuk meg. Így olvasom, lényünk törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink elmélyülnek, és nagyobb súlyt kapnak, ha kifejezzük őket. Beszédcsere. Hogy miről beszélünk? Hogy hogyan fejezzük ki azt, ami a szívünkben van? Tükrözi a beszédünk. A szív teljességéből szól a száj, tanította Jézus. Figyeljünk a beszédünkre. Vizsgáljuk meg az ige tükrében. És gondoljuk meg, hogy mit mondunk. A beszédünk az élet beszéde-e, vagy a halál beszéde? Törszúrás-e a másikat bántó, éles, betegítő tényező, mert ölnél is lehet a beszéddel, vagy gyógyító, lépes méz. A gyönyörűséges beszédek mondja a Biblia, mint aranyalma ezüstálon, amikor a helyén mondjuk az igazságot ki. És épp itt a szombatiskolánkon mondtuk azt, hogy milyen fájó és félelmetes dolog az, amikor nem helyén és idejében mondjuk ki az igazságot, amikor valaki nem alkalmas annak befogadására. Ez a magatartás, ez a beszéd nem szeretetből fakad, hanem bántásból és úgynevezett igazság érzetből, de nincs mögötte szeretet. Aztán még tovább megy a szerző, azt is mondja, hogy a cselekedeteinket is cseréljük ki. Az ember cselekedetei általában önmaguk körül forog, magának akar jót, önzőek. De hogyha mi másképp gondolkodunk erről, és azt mondja a szerző itt ebben a fejezetben, miközben imádkozunk a fájó szívűekért, buzdítsuk is őket arra, hogy igyekezzenek segíteni a még náluk is nyomorultabbakon. Szívükből elszáll a homály, miközben másokon segítenek. Amikor másokat bátorítunk azzal a vigasztalással, amelytől mi is megvigasztalottunk, az áldás visszaszáll ránk, és meggyógyít. Nemrég voltam Győrben a kórházban, Zsuzsával együtt jártunk egy kedves hölgyhöz, aki súlyos rákos betegséget kapott, a szívét, a légcsövét, a tüdejét megtámadta, a daganat, és sokat beszélgettünk vele, és hát az Isten üzenetével szembesülve ezt a könyvet, amiből idézek ezt a fejezetet, a Krisztus vezető lépések című könyvet odaadtam neki CD-n, és esténként a betegekkel együtt a kórteremben mindig ezt hallgatták, és megnyugodtak. És rendkívüli mértékben feltöltődtek szeretettel. Ezért is adom nektek oda, olvassátok ti is. Vigyétek haza. És amikor jött egy beteg, aki nem tudott kijönni az ágyból, mert súlyos beteg volt, és nem tudta magát ellátni, és a nővérek nagyon foglaltak voltak azon az osztályon. Hát ő oda ment, és segített ezen az asszonyon, és ellátta a szükségeit. És amikor jött visszafelé, és bementem, meglátogattam őt, akkor azt mondta, hogy Attila, te, én el nem tudom neked mondani azt, hogy milyen örömet éreztem, hogy segíthetek. Ez egy gyógymód. És miközben segítünk máson, elterülődik a gondolat magunkról. És a másik ember segítése, ez valami rendkívüli mértékben részesít bennünket abból a kegyelemből, ami az Isten szeretetéből fakad, mert ilyet nem tehet csak az az ember, akit Isten ihlet. És azt a jellemvonást gyakoroljuk, használjuk, hogy úgy mondjam, ami Isten jellemvonása, az önzetlenséget és segítőkészséget. Aki ezt teszi, határtalan áldásban részesül, Isten szeretetéből. A jótétemény kettős áldás folytatja. Segít azon, aki gyakorolja, és azon is, aki részesül benne. Az a tudat, hogy jót tettünk, a beteg test és lélek egyik legjobb gyógyszere. Az a tudat, hogy jól végeztük el feladatunkat, és örömet szereztünk másoknak, felszabadultá és boldoggá teszi lelkünket, és új életre kelti egész lényünket. Ez az áldás, visszaszáll ránk. Ez a kereszténység lényegi üzenete, tegyünk jót másokkal. Aki mást felüdít, maga is felüdül, hallottuk az elmúlt héten. Azt ígéri a Biblia, hogy ha nálunk nyomorultabbakon segítünk, és kedves táborozók, akik nem részesültek olyan áldásokból, mint ti ezen a héten, akik nem olyan gazdagok igében, istenismeretben, szeretetben, természetismeretben, barátságosságban, mint ti. Otthon a családtagok, a rokonok, ismerősök, barátok, munkatársak, adjátok tovább. Mondjátok el. Részesítsétek őket is ebben az örömben, és visszahúrátok ezt. Ne ezért tegyétek, ez automatikusan következik. De a jó tétemény kettős áldás. És amikor ezt gyakoroljuk, határtalan örömben részesítünk, és azt ígéri a Biblia, figyeljétek, mit mond, Ézsaiás könyve, 58. fejezet, 8. verse. Akkor, ha ezt teszed, felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. Ez gyógyerő. És hogyha mi a megismert alapelvek szerint élünk és gondolkodunk, a 8 alapelvre gondolok, amit többször is ajánlottunk nektek, hogy legyen életprogramotok része. Ennek tanulmányozása, az előadások meghallgatása, amiket ajánlottunk is CD-ken, ezeknek a gyakorlati életbe való átfordítása határtalan kaland, felfedezés és örömforrás, és ráadásul gyógyulás. És mi még? Azt mondja, az a tudat, hogy jót teszünk, megelégedettséggel, lelki békével, nyugalommal tölt el bennünket. Amikor viszont nem ezt tesszük, tudjuk, hogy mit kéne, de mégsem azt tesszük, mi lesz az eredménye? Bűntudat. Rossz lelkiismeret. Ez betegítő tényező. Használjuk az Isten szeretetét a gyógyulásunkra, mások megsegítésére, az életünk újjáteremtésére. És a fejezet többi része arról szól, nem véletlenül a fejezet vége felé van, ami a legmélyebben érinti az ember szívét. Hogy mindez a sok jó, amit Isten ad nékünk, tudjátok honnan származik, kitől származik, ki a gyökere ennek? Maga az Atya. És Krisztus a közvetítő, és mi vagyunk a cél, te meg én. És az Atya kebléből folynak az áldásnak kiapadhatatlan folyamai, írja a szerző. És Krisztus közvetíti felénk. Az ő életének, tudjátok mi a célja? Az, hogy minden embert megmentsen, mert ez az ő feladata. Körültekintő gondoskodás életét élte. Az önmegtagadás és a másokról való gondoskodás életét. És mi volt a célja? Hogy mindannyiunkat megmentsen. És ez a szeretet, amit felénk gyakorolt Krisztus, még inkább szeretetté teszi az Atya szemében őt, mert az Atya még jobban szereti Krisztust, mondja az ige, mert eljött hozzánk és bennünket megváltott. Így olvasom, azért szeret engem az Atya, mert leteszem az életemet, hogy újra felvegyem azt, még az Atya emiatt is jobban szereti Krisztust, hogy értünk emberekért meghalt. Egyedül csak ő valósíthatta meg ezt a megváltási művet, ami kevesebb lett volna Krisztus végtelen áldozatánál, nem fejezhette volna ki az Atya szeretetét az elveszett emberiség iránt. Egyedül ő ismerte a szeretetnek mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát, és ő eljött, és gyakorolta ezt a szeretetet. És ez a szeretet bennünket rendkívüli mértékben felértékel. Így olvasom. Egészen elesett emberiségnek adta őt. Krisztus azonosította magát az emberiség vágyaival és szükségleteivel. Ő, aki egy volt Istennel, olyan kötelékkel fűzte magát az emberek fiaihoz, amely soha többé szét nem téphető. Jézus nem szégyelt az ő atyafiainak nevezni minket. Ő a mi helyettes áldozatunk, szószólónk és testvérünk, aki az Atya trónja előtt hordozza természetünket. Örök időkön át emberfia marad, mert mindörökké egy élet velünk, akiket megváltott. Mindez azért történt, hogy mi emberek kiemeltessünk a bűnokozta pusztulásból és romlásból, és ennek nyomán visszatükrözhessük Isten szeretetét, ezáltal pedig szentségének örömében részesülhessünk. Eltéphetetlen kötelékkel kötözte Krisztus magát hozzád és hozzám. Nem eltéphető. Örök időkön keresztül emberfia marad, mert annyira szeretett téged. kedves testvéreim, elhisszük mi ezt? Hogy semmi se volt neki drága, hogy megmentsen téged és engem. Örök időkön keresztül a végtelenség korszakain át emberfia marad, kifejezve, hogy ennyire fontosak vagyunk neki. Az Isten szeretete kimeríthetetlen. Így írja a szerző, hogy végtelen áldozat. Ennek a mélységét most nem tudjuk felfogni. Én is csak kimondom, de igazán nem is értem, hogy hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy Isten ennyire szeret bennünket, de hát miért? Hát mi jót tettünk mi? Vagy én? Vagy miért olyan értékes az én életem? Miért mondja az, hogy drágább vagyok neki a szín aranynál? Te is, testvérem. Mi bennem az érték? A tudósok azt mondták, hogy ha elporlasztanának bennünket, egy penit sem érnénk. Az anyagi rész ennyi bennünk. De a személyiségünk, a jellemünk, a szeretetünk az Isten számára felmérhetetlen kincs. Így mondja a szerző, végtelenül felértékel bennünket Krisztus szeretete. Nem veszendő holmin, aranyon vagy ezüstön váltattunk meg a hiába való életünkből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a vérén. Ennyit érsz, testvérem. És most, miután elállt az első, itt ennél a pontnál hallgassuk meg az Istennek a gondolatait arról, hogy a gyermeki szeretet, az anyai, apai szeretet, az Isten kiapadhatatlan szeretete hogyan árad felénk. Én próbáltam megfogalmazni néhány mondatban, nem tudom nám jobban elmondani a szavaimmal, ezért kértem meg Zsuzsámat, hogy olvassa fel nekem, mert talán a gondolatainkat mélyebbre vezeti. Úgyhogy megkérném.
Értsd meg, úgy szeretlek, mint anya a kicsinyét. Figyeld meg, a csecsemő nem tudja magát ellátni, ennivalót készíteni, pohárért nyúlni, felöltözni. Mind-mind az édesanyja teszi meg érte. A szülei gondoskodnak róla. Így gondoskodom rólad. Már akkor is ezt tettem, amikor öntudatlan voltál, amikor megalkottalak. Így adtam neked az életet, az időt, az ajándékaimat, az életerőt, látást, hallást, szaglást, tapintást, ízlelést, gondolkodást, hogy keress, kutass, hogy felfedezd, közel vagyok hozzád. Valójában bennem élsz. Tudatosítsd ezt magadban. Életed belőlem sarjad, bennem gyökerezik, tőlem függ. Hát elfeledkezheti ki az anya a gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Bíz bennem, feltétel nélküli bizalommal, szól halk szelítséggel Krisztus. Hiszen szeretlek, feltétel nélküli szeretettel. Tudd meg, hogy szeretetem olyan lángoló irántad, hogy az én isteni életemet a te emberi léted alá rendeltem. A te életedet értékesebbnek tartottam, mint az enyémet. Hiszen érted, odaadtam, bűneid terhét magamra vettem, hogy te igazságom ruhájába öltözhess, vétkeid pusztító következményét, kárhozatát hordoztam, hogy te az én tiszta életemből részesülj. Gondolj erre, ha kételyek ébrednek benned irántam. Ha csak egy valaki fogadta volna el, csak te fogadtad volna el áldozatomat e földön, egyedül érted is meghoztam volna. És nem csak volna, hanem meg is hoztam. Tudd, hidd. Szemem fényénél értékesebb vagy nekem. Én kárhozattá lettem, hogy te el ne vesz. Mondd meg, mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem. Én fizettem a világ mindenségben a legtöbbet érted. Senki sem értékelhet téged ennél többre. Ezért tartsd magadat, a te megváltott életedet nagyon drágának, olyan kincsnek, amely el nem adható, el nem kótyavetyélhető. Tartsd magad olyan értékesnek a vérem által, mint amilyennek én tartottalak, és tartalak téged.
Hiába az eső, hiába a fűnyíró, Sátán tudja, hogy mivel próbálja az embernek a szívét, lelkét megzavarni, akkor is kimondja a Biblia, és én is kimondom, hogy Isten így szeret bennünket. Az ő szeretete határtalan. Oly mértékben felértékel ez a szeretet, hogy mi Isten fiaivá lehetünk. És a legnagyobb kincset adhatja nekünk azt, hogy Krisztus jellemébe öltözhetünk. Ki tudja ezt megtenni? Ki az az ember, aki ilyet tud nekünk felajánlani? De Krisztus felajánlja. És azt mondta, hogy az én lényem beléd költözik, a te szívedbe, az egész lényedet kitölti, és kedves táborozóink, ez a hét arról szólt, hogy a testünk a Szentlélek temploma, hidd el, tartsd magad értékesnek. A testünk a Szentlélek temploma, és azt akarja Isten elérni, hogy a testünket megtisztítsuk, a lényünket, a szívünket megtisztítsuk. Így mondja a Korintusi második levél 7. fejezete első versében, Atyám fiai, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól. Elmondhatatlan ajándékok várnak ránk, ha ezt tesszük. Amikor ezen az úton járok, olyan kapuk nyílnak ki, amelyet semmi más nem tud kinyitni. A Biblia azt mondja, a te kapuid szüntelen nyitva legyenek. Éljünk ezzel a kiváltsággal. Ez nem elvon valami jót tőlünk, csak jót ad. És a rosszat veszi el. Ezekkel a szavakkal bátorítalak benneteket, hogy változtassátok meg az életmódotokat. Közeledjetek az isteni mintához és mértékhez, és olyan adomány vár rátok, amit majd ti magatok fogtok megtapasztalni. Zárásként szeretnék felidézni egy gyönyörű gondolatot ennek a fejezetnek a végéről, utolsó mondatait. Példátlan szeretet. A mennyei király gyermekeivé válhatunk. Milyen értékes ígéret. A legelmélyültebb elmélkedésre érdemes. Isten csodálatra méltó szeretete egy világ iránt, amely nem szerette őt. A világ nem szereti Istent. De Isten akkor is szereti a világot. Téged, és minden embert, és engem is. Példátlan, felfoghatatlan. Hol itt a logika? Ez nem logika kérdése. Isten ilyen. Olyan hatalmat rejt ez a gondolat, amely Isten előtti meghódolásra készteti a lelket. Ez zavarba ejtő gondolat. Foggyul ejti az értelmet, hogy meghajoljon Isten akarata előtt. Minél többet tanulmányozzuk Isten jellemét a keresztfényében, annál többet látunk meg kegyelméből és szeretettel, megbocsátással párosult igazságosságából. Minél inkább elmélyedünk ebben a témában, annál világosabban felismerjük a végtelen szeretet és az együttérző könyörület megszámlálhatatlan megnyilatkozását, amely az önfejű és tévejgő gyermeke után sóvárgó anyai szív szeretetét is végtelenül felülmúlja. Én csak kimondom ezeket a szavakat, de nem értem a mélységét. A legmélyebb, legtisztább földi szeretetnek a gyermeke után sóvárgó anyai szív szeretetét. Amikor a gyerek megtagadja az anyját, ellene fordul a szülőnek, még ezt a végtelen fájdalmat is, és ezt a szeretetet is végtelenül felülmúlja. Így vágyakozik utánad Isten. Kedves táborozók, micsoda értékek vagyunk Isten szemében. A magunk szemében meg mik vagyunk. Változtassuk meg a gondolkodásmódunkat. Legyünk más emberek Isten igéje által, az ő szeretetének, szent lelkének ereje által, mert mások lehetünk. Isten elénk tárja az életet és a halált, és azt mondja, válaszd az életet. Ha az életet választod, akkor az agyad, a szíved, az idegrendszered felüdül, megerősödik, újjáteremtődik, hatalmat és erőt kapsz mire? Az Isten jellemének a tükrözésére más emberek felé, szolgálatra. Testvéreim, ez boldogság. Ezt látnotok kellett itt a táborban, a konyhai személyzetnél, a tábor vezetőinél, a szolgálattevőknél, a gyermektanítóknál, és sorolhatnám a magnósokat, a túravezetőket. És mindenkit, aki segített az autójával, mindannyian megtapasztalhattuk, és annyi mindent elmondhatnék a zenészeknél, az énekkarnál, hogy mindenki, amikor szolgál, megtapasztalja itt benne a lényében, hogy ez csodálatos. Ezért érdemes élni. Ez az élet lényege. De ha csak emberi szolgálat, akkor az nem sokat ér. De ha Isten szeretetéből fakad, akkor meg mindent ér. És gyógyító áldás. Én szívem mélyéből kívánom, kedves táborozók, hogy vegyétek el ezeket az áldásokat tulajdonotokba, hitáltal. Legyen a tiétek, és legyetek boldogok általa. Amen.
Szíved,